útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Egy év alatt több mint 15 millióval emelkedett, és meghaladja az 1,4 milliárdot a katolikusok száma a világban, miközben a papi hivatást választók száma csökkent. Derül ki a Fidesz katolikus hírügynökség statisztikáiból, amelyet pénteken mutattak be a Vatikánban. A világ össznépessége meghaladja a 7,9 milliárdot. Egy év leforgása alatt több mint 75 millióval emelkedett. Ebből a katolikus vallásúak száma 1,4 milliárd. Ez a teljes népesség 17,8%-ának felel meg. A katolikusok száma egy év alatt 15,8 millióval emelkedett. Afrikában több mint 8 millióval, Európában 640 ezerrel. Utóbbi pozitívnak számít, mivel évek óta először az európai katolikusok száma nem csökkenést mutat. A katolikus egyház több mint 330 ezer oktatási és egészségügyi intézményt tart fenn. A több mint 74 ezer katolikus óvodába több mint 7,6 millió kisgyerek jár, a 154 ezer általános iskolába pedig 56 millió tanuló. Ezen kívül az egyház 2,6 millió gimnazistának és 4,6 millió egyetemistának biztosít oktatást. A világon több mint 103 ezer katolikus egészségügyi intézmény működik. Köztük van több mint 5300 kórház, 15 ezer idős otthon, valamint több mint 500 leprakórház is. Felvidéki magánlátogatása során Kassára látogatott Sulyog Tamás államfő. A köztársasági elnök és házastársa Nagy Zsuzsanna, valamint a delegáció tagjai megtekintették a Márai Sándor emlékkiállítást. Sulyog Tamás ezután tárlatvezetéssel megtekintette a kassai Szent Erzsébet dómot, a köztársasági elnököt, Pásztor Zoltán, a magyarokért felelős püspöki helynök fogadta. Az államfő koszorút helyezett el a templom kriptájában, II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál. A délelőtti program zárásaként Súlyog Tamás a premontrei Szent Háromság templomot tekintette meg. A köztársasági elnök délután részt vett a Magyarország kassai főkonzulátusán a nemzeti ünnep alkalmából tartott fogadáson, ahol ünnepi beszédet mondott. Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról. Az előkészületek gőzerővel zajlanak, fogalmazott a miniszterelnök. A belügyminisztérium kijelölése alapján a terrorelhárítási központ látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson résztvevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában, közölte a szervezet a táviratirodával. Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdú János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja. A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokollnak megfelelően a rendőrség a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgáltatókkal gondoskodnak a védett személyek, valamint delegációk biztonságáról, írták. Az Európai Bizottság üdvözli Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának kilátásait, amennyiben a tárgyalások segítenek véget vetni az ukrajnai háborúnak. Jelentette ki Olaf Hill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság és von der Leyen uniós bizottsági elnök részéről minden olyan találkozót üdvözlünk, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára, fogalmazott az uniós bizottság szóvivője újságírói kérdésre válaszolva. Végül az időjárásról. Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve elsősorban északkeleten eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Szombaton a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a felsőhámori magyarok nagyasszonya búcsúra, ahol Szeldmák Zoltán, a miskolci Mincenti plébánia káplánja mondott szent beszédet.
A mai ünnepnek a központi gondolata egy szó köré csoportosul, ez a szó, hogy felajánlani. És a hitünknek az egyik központi szava is ebben a szóban összpontosul, felajánlani. Mit szoktunk felajánlani? Szoktunk felajánlani valakinek, aki rászorul, segítséget. Ilyen-olyan módon. De a hitünkben érdekes módon azt ajánljuk fel, ami meghaladja a mi képességünket, lehetőségeinket. Felajánljuk a kenyeret és bort, mert az ember nem tudja átváltoztatni Krisztus elevenítő testévé és vérévé. Erre csak az Isten képes. És Szent István, az első királyunk felajánlotta az országot, mert tudta, hogy emberi erőből, csupán emberi erőből országot vezetni, és ezt a népet megmaradásra ösztönözni nem képes. Kell az Isten kegyelme. És odaadta Márián keresztül az Istennek ezt az országot. Testvérek, általában az ember, vagy valamilyen emberi közösség szorul, felajánlásra. Szent István ezt jól tudta. Ezért is tette meg, amit annak idején megtett. És a felajánlás az alázatos ember egyik útja. Mert a felajánló gesztus, ez kiléptet önmagunkból. Kiléptet abból a körforgásból, hogy azt higgyük magunkról, hogy tökéletesek vagyunk, és elindít, hogy másokon segítsünk, vagy mások segítségét elfogadjuk. A felajánlás az nem egy vereség, hanem az alázatnak a győzelme bennem. Istvánország felajánlása 1000 év után is nagyon sokat mondó. Nem egy részét ajánlotta fel. Nem azt a részét, amiről úgy gondolta, hogy nehezebben lehet irányítani, hanem az egészet odaadta. Az egészet odaadni, akkor az ember el tudja nyerni a teljességet. Valahogyan, valamilyen módon az Isten kegyelme által. Így lett Mária egészen és teljesen a miénk. És ez nem kisajátítás, nem egy kizárólagos megnyerése valakinek, mert nem azt változtatja meg, akinek a felajánlás szól, hanem minket. Az iránt, akinek felajánlottunk valamit. Amikor valakin segítünk, általában azért tesszük, mert megesik rajta a szívünk. Az egész ország felajánlásával egészen Máriáé lettünk. 1000 éve különös módon tiszteljük a Szent Szüzet. Mária mindenkor segíti ezt az országot, de Mária minden nemzetet segít. Ez a felajánlás sokkal fontosabb, hogy minket visz közelebb Máriához, és Mária által közelebb visz bennünket Jézushoz. Mária iránti tiszteletünk a katolikus hagyományban nem egy ideológia, hanem egy szerető anya iránti rajongó lelkesedés. A Máriának való felajánlás által itt hazánkban kiteljesedett, és mind a mai napig tart a Szent Szűznek a különös módon való tisztelete. Az élet akkor válik teljessé. Megtanuljuk ezen a mai ünnepen és Szent István példájából, ha azt felajánlások, odaadó gesztusok sora kíséri. És a kis felajánlásokból születik meg a másokért odaadott élet, a másokért való élet, és végső soron Krisztus élete mi bennünk. A felajánlás két irányú. Valakinek valamit, hogy segítsen, vagy én valakinek a szolgálatomat. Odaadás és befogadás. Szeretetet nem csak adni kell, hanem azt be is kell fogadni. Sőt, mi több, előbb kell befogadni, mert csak egy befogadott, egy megízlelt, egy megtapasztalt szeretetet tudok igazán másoknak odaadni, és mások szolgálatára fordítani. Mária befogadta az Isten szeretetét, ezért tud igazi szeretettel lenni mindazok iránt, akik Isten gyermekeinek hívják magukat. Mária tanít bennünket. Aki megnyílik neki, az megtanulja befogadni Istent. Ő az anya, aki nem úgy véd minket, hogy kizár másokat, hanem rámutat, mint egy jó anya arra, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk. És ha testvérek vagyunk, képesek vagyunk felajánlani azt, amit mi magunk is ajándékba kaptunk, az életünket, képességeinket, amivel egymás javát tudjuk szolgálni. A mai korban mi magunk is tudunk nagy felajánlásokat tenni. Szent Istvánhoz hasonlóan, amelyben kiteljesedhet az életünk. Ahogy Szent Királyunk felajánlotta az országot benne magát Máriának, az anyának, úgy én is fel tudom magamat ajánlani az Isten országáért egy másik fontos anyának, az egyháznak. 14. Leó pápa a következő módon tanít minket. Az egyház, mint egy édesanya, együtt halad azokkal, akik úton vannak. Ahol a világ fenyegetést lát, ott ő gyermekeket, ahol falakat emelnek, ő hidakat épít. Mindannyian Isten gyermekei, és mindannyian az Isten egyházának újszülöttjei vagyunk. Anyánk az egyház, aki az Istennek a kegyelme által új és halhatatlan életre szült bennünket a szent keresztség által. Ahogy az ember szereti azt és ragaszkodik ahhoz, aki őt a világra szülte, méltó, hogy az ember szeresse azt is, aki őt a lelki életre, az örök életre újjászülte, vagyis az egyházat. Az egyház a mi anyánk, aki elkísér a lelki nagykorúságig, de utána se engedi el a mi kezeinket. Ő nem engedi el a kezünket, csak mi tudjuk elengedni az ő kezét. Ahogy sok fiatal mindannyian tapasztaljátok, elérte a 18. életévet, nagyon sokszor hátat fordít a korábbi családnak, és önálló életet kezd, elköltözik, és belevág a nagybetűs életbe. És nagyon sokszor mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy sok fiatal, aki a bérmálás által a hitben nagykorú lett, az egyháznak, az anyának hátat fordítva éli a maga életét, és próbál boldogulni. De az egyház, mint egy jó anya, türelmes, mindig hazavárja tékozló fiait. Nem beszélhetünk Máriáról az egyház nélkül. Azért nem tudunk ennélkül beszélni róla, mert mind a kettő anya. Mária anyai gondoskodása az egyházban és az egyházunk által válik megtapasztalhatóvá. Ő az egyháznak az anyai arca, aki bemutatja a gyengéd vonzást, a türelmet, az irántunk való aggódó szeretet nagyszerűségét. Mária az egyháznak az anyja, de annak legteljesebb tagja is, aki nem csak lelkével, de testével is a mennyei egyháznak a közösségében fölajánlja közben járó szolgálatát az emberi lelkekért. Miért tud Mária az egyház legteljesebb tagja is lenni? Mert ő a születéseknek az asszonya. Ott volt akkor, amikor a második isteni személy, aki a Szentlélektől fogant, világra született Betlehemben karácsony éjszakáján. De ott volt akkor is, amikor Jézus Krisztusnak a földön tovább élő teste, vagyis az egyház, a mindenkit magához ölelni akaró anya erre a világra született pünkösd ünnepén. Éppen ezért Mária az egyház legelső tagjainak egyike, aki Krisztus anyjaként szülői felelősséggel volt jelen a megszülető egyház közösségében. És az a szülői gondoskodó szeretet az, ami őt lelki anyánká, a szentek közösségében pedig első közben járónká tette. Sokszor ünnepeljük Máriát, mint ahogy a mai napon is a liturgiában. Mindannyian fel tudnánk sorolni rengeteg és rengeteg Máriához kapcsolódó ünnepet. De mi nem csupán őt ünnepeljük, hanem ami sokkal fontosabb, vele együtt ünneplünk. 2000 év egyháza Máriával együtt ünnepli Krisztus örök életet adó áldozatát. Testvérek, ha közel vagyunk az egyház közösségéhez, közel vagyunk Máriához is. És szolgálatunk, melyet az egyháznak és az egyházért felajánlunk, az Máriának az igenjét követi. Mária igent mondott Krisztusra. Mi pedig szolgálatunkkal, odaadó gondoskodásunkkal igent mondunk Krisztus tovább élő testére itt a földön, az egyházra. Szent István a nép javát szolgálta az egyház által, mi pedig az egyházat szolgáljuk a népért. Ha az egyházat szolgálod, vele a népet is szolgálod, sőt, saját üdvösségedet is szolgálod, és értéket teremtesz a világban. A sok szenny között, ami körülvesz bennünket, felragyog majd felajánlott szolgálatodnak az értéke. Értéket teremtő, odaadó, másokért élő életre leszel képes, ha megtapasztalod a szolgálat szépségét, és követed Máriának az igényét. Varga László püspök, atya tanítja, hogy rajtunk is felelősség van. Felelősség van, hogy ahol élünk, ahol mindennapi munkánkat végezzük, ahol az egyház közösségének tagjai vagyunk, ott az egyház rémhír vagy örömhír. Mindannyian felelősek vagyunk a mi anyánkért, az egyházért. Máriát, a magyarok nagyasszonyát tisztelve megérezhetjük, hogy milyen fontos ez a másik anya, az egyház, aki bennünket örök életre szült a keresztség által. Szent Ciprián azt tanítja, hogyan lehet Isten atya annak, akinek nem anyja az egyház. Ne legyünk anyátlan árvák. Segítsük erőnkhöz mérten anyánknak, az egyháznak az evangelizációs munkáját. Ne csak legyincsünk, hogy már mi úgysem tudunk semmit sem tenni. Öregek vagyunk már, mi már nem vagyunk semmire képesek, de nem lehetünk elég öregek, ha az egyház nem az. Márpedig az egyház nem az. Józsi atya nagyon sokszor a szemináriumban, amikor ott járkáltunk a folyosón, meg beszélgettünk ebéd közben, idézett 16. Benedek pápától, bólogat, mert így van, és ezt a mondatát szerintem örökre a kispapoknak a szívébe véste, hogy Benedek pápa azt mondta, hogy az egyház él, és az egyház fiatal. És ez nagyon nagy lendületet ad nekünk, még ha a hitünkben néha meg is fáradunk. Varga László püspök egy gyermekedésében azt mondta, az az öreg, akinek több az emléke, mint a reménye. Micsoda találó gondolat. Mit tehetek én az egyházért? Hangzik a kérdés. Nem mindegy, hogy ezt a kérdést hogyan teszed fel magadnak. Felteheted úgy magadnak, hogy ilyen lemondó hangon, hogy én mit tehetek én már. De felteheted úgy, hogy benne felragyog valami lelkesedés. Mit tehetek az egyházért? És azt mondja Ferenc pápa, hogy Isten szereti a kérdéseket. Jézus arra tanít, hogy válaszadás előtt tegyünk fel magunknak egy lényeges kérdést, mit keresek? Ha valaki felteszi magának ezt a kérdést, még akkor is fiatal, ha már 80 éves. És ha soha nem teszi fel, már akkor is öreg, amikor csupán 20 éves. És folytatja a pápa az életrajzi könyvében, hogy az első reform szükségszerűen a hozzáállásnak a reformja. Kedves testvérek, továbbá még egy idézetet szeretnék Ferenc pápától, mert nagyon megszívlelendő. Azt írja, ha mindenkinek előre meg van írva a sorsa mentalitás, számomra épp oly tisztességtelen, mint amennyire fölháborító. Ez nem igaz. Nem úgy kapjuk az életet, mint valami opera librettót. Az élet kaland, amelybe bele kell vetnünk magunkat. És a kudarcok sem állíthatnak meg minket, ha egyszer tűz ég a szívünkben. Hagynunk kell, hogy az Isten és az élet ránk lejjen. Nemrégiben Leó pápánk az ő katekézisében pedig a következőt mondta. Az Emmauszi tanítványok történetét és a föltámadások a pillanatait idézte, és megállapítja az Emmauszi tanítványokról, hogy ők ráébrednek, hogy a szívük már lángolt, még ha ezt nem is tudták. Majd folytatja a pápa, ez a legnagyobb meglepetés. Annak felfedezése, hogy a kiábrándultság és a fáradtság hamuja alatt mindig ott izzik a parázs, amely csak arra vár, hogy lángra lobbanhasson. Testvérek, ezen a szép napon, templomotok búcsú ünnepén, lobbanjon fel benned az anya iránti cselekvő vágy, hogy fel tud ajánlani életedet, mindenedet az egyházért, és ezáltal az emberekért úgy, ahogy Szent István felajánlotta népünket Máriának. Ő, aki közel van fiához, vigyen minket is közel hozzá, életünk mindennapján. És ahogy közel vagyunk Máriához, egyre inkább közelebb vagyunk az ő szent fiához. És testvérek, ahogy a görögkatolikus testvéreink éneklik a liturgián, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szombaton a diósgyőri plébániára érkezik a nagyváradi pálvi Szent Vince szeretett társaságból egy 15 fő is, így mondom, hogy csapat, lesz benne atya vincés nővéreken egyetemista fiatalok, akik evangelizációs napot tartanak. A napnak a címe: adj békességet és nyújts vigaszt. Tehát 18-án a program délelőtt 10 órakor kezdődik, 10-től 12 óráig interaktív program lesz gyerekeknek, tehát az óvodásoktól kezdve az általános iskolás gyerekeknek, persze külön-külön csoportokban, a gyerekeknek festő és játékprogramot szerveznek, valamint bemutatják Szent Vince életét és karizmáját. Ezt tartják a vinces nővérek, akik mind óvónők és tanítónők, és a szeretett szolgálat elkötelezett ifjúságai tagjai. Délután 15 órától 17:30-ig ifjúsági programok lesznek, a szeretett szolgálat tagjai a nemzetközi vincés családot mutatják be. Ennek a programnak a címe: Én plusz Te plusz Isten egyenlő a legkisebb konferencia. És este 18 órakor lesz a záró szentmise, amit az atya mutat be, aki Nagyváradról érkezik, ifjúsági szentmise, egy zenésők fognak prédikálni, és mindenképpen az evangelizációnak a célja, hogy elvezetni Istenhez, és a páli Szent Vincét, az ő lelkiségét, és az a szegények iránti szeretet akarják majd bemutatni. Ez a hirdetés, mindenkit szeretettel várunk, tudom, hogy munkanap lesz, de akik tudnak eljönni, főleg kisebbek, gyerekek, de délután jöhetnek felnőttek is. A második szentmise vasárnap ugyanúgy 10 órakor lesz. Mivel a búcsú és szentmise van az egyházközségnek az ünnepe, ezért ezen az alkalmat szeretném megragadni arra, hogy megköszönjek mindenkinek mindent, amit a templomért tett. Legfőképpen akik itt a templomban szolgálatot tesznek, itt a sekrestések, itt akik hát nem csak a misén vannak, itt hanem takarítanak, rendeznek is, akkor a kántorunké Krisztináját, aki virágot is díszíti, én gyönyörű mindenkinek csokrokat készít el nekünk. Én képviselőtestület tagja, és akik most is a villanyt szerelték meg, mindig amire szükségük van, sokszor ezekből nem is látjuk, vagy nem is veszük észre elsőre, hogy ők mit dolgoztak, vagy mit tettünk, értünk, de mindenkinek, aki bármilyen formában segíti a templom és az egyházközségnek a munkáját. És persze azokért is, akik eljönnek a szentmisére, akik az imádságaikkal, bármivel, vagy anyagilag is támogatják ezt az egyházközséget. Szokták mondani, tehát ilyen bagatelizálásnak tűni, de az Isten fizesse meg, de igazából azt kérem tényleg tiszta szív, hogy az Isten, aki mindent lát, hogy ő ajándékozza meg őket Isten minden ég és földi áldásával. És a végén szeretném megköszönni Zoltán atyának, hogy eljött és bemutatta ezt az ünnepi szentmisét, és hát külön ajándék az ő magassága is, meg az ő nagyon szép mély hangja, meg nagyon szép énekhangja is, ami így alap, és persze az, amit prédikált, és amire tanította sok igényes idézetekkel, hálás szívvel köszönöm neki, hogy eljött is az ő tanítását, meg a szentmise bemutatását, hogy imádkozott érettünk. Meg külön szeretném megköszönni a minisztránsoknak is, akik eljöttek, és itt szolgáltak az oltárnál. Mindenkire Isten ég és földi áldását kérem.
Kedves hallgatóink, a mai adásban Szentmárk Zoltán, a miskolci Mindszenti plébánia káplánya szentbeszédét hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A prepások, vagyis az egri tanító és tanárképzés öregdiákok baráti köre rendszeresen tart gyűléseket a Líceumban, mégis sokan nem tudják, kik is ők. Az Eszterházy Podcast mai adásában Osváth Péterrel, a társaság elnökével beszélgettünk a baráti kör létrejöttéről, tagjairól és célkitűzéseikről. Mindezelőtt érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A cirkusz jelvilága volt az idei témája a Semiotica Agriensis konferenciának, amelyet már 24. alkalommal rendezett meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Semiotikai Társaság, a Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint idén bekapcsolódott a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Egri Egyetem rektora az ünnepélyes megnyitón örömét fejezte ki, hogy a Líceum adhat otthont a háromnapos eseménynek, amely rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket, hiszen az előadások, a szemiotika, az irodalom, a film, a design, az animáció, a művelődéstörténet és a pedagógia tudományterületeit is felölelték. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója szerint emberi erőből, kitartásból és egymásra figyelésből születik a csoda. Rejdő Kamilla, a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárstánc főiskola rektora pedig Jéghegyhez hasonlította a cirkuszi produkciót, amelynek a porondon csak a csúcsa látszik, a Jéghegy többi része az alapul szolgáló tudomány és munka. Szerinte a cirkusz egyszerre a hagyomány és a kísérletezés terepe. A plenáris előadások mellett a Líceum udvarán bemutatókkal és közösségépítő ügyességi játékokkal is készültek az érdeklődőknek. A cirkuszi hinta segítségével az előadók, érdeklődők és a cirkusz tagjai együtt csapatokban igyekeztek kiegyenlíteni a cirkuszi hintát. Több mint 100 izgalmas programmal várta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az érdeklődőket az idei kutatók éjszakáján. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamarával közösen szervezett esemény rendkívül gazdag programkínálatot, tartalmas és élménydús kikapcsolódást nyújtott, hiszen minden korosztály számára közérthető, játékos formában nyílt lehetőség a tudomány világával és az egyetemi kutatókkal való találkozásra. Az Eszterházi téren tartott megnyitón Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte a klímatudatosság jelentőségét, hangsúlyozva, hogy a klímaváltozás már nem távoli probléma, hanem mindennapjaink része. Ezt jól mutatja, hogy a hűtési igények mára már elérték a fűtési igények szintjét. Hozzátette, a rendezvény példája annak, hogyan állhat a tudomány nap mint nap a társadalom és a gazdaság szolgálatában. Az egésznapos program kínálat során a résztvevők játékos feladatok, interaktív bemutatók, technológiai eszközök és ismeretterjesztő előadások között válogathattak. Az egyetemi épületek előadótermeiben is számos lehetőséget nyújtott intézményünk, hogy minél változatosabb formában juttassák el az érdeklődőkhöz a tudományos kutatások legújabb eredményeit. A Leányka út épületekben a 21. századi robotika világával, a fűszerekkel, valamint a szőlő és borfajtákkal is alaposabban megismerkedhettek a látogatók. Az esti órákban a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont számos koncerttel készült, míg a Tittel Pál könyvtárban délelőtt a gyermekeket, délután a véradókat várták, estére pedig a kutatók kocsmájává változott, ahol új oldalukról ismerhettük meg egyetemünk kiválóságait. Idén is várja a tehetséges hallgatók jelentkezését a Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázat. A szervezők az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az Esztergomi Hittudományi Főiskola, a Nyíregyházi Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, valamint a Délvidék, Erdély, Felvidék és Kárpátalja Magyar Egyetemek hallgatóinak jelentkezését várják. A zsűri által érdemesnek ítélt munkák a szerző engedélyével megjelennek a Kortárs Hangon 26 költészet napi kötetben. A pályamunkákat a hallgatók 2026. január 11-ig küldhetik be a megadott e-mail címre. További információk elérhetőek az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket.
Először is, mikor is jött létre a baráti kör?
A történet hosszú, két kezdet is van. Igazából az a baráti kör, aminek a elnöke vagyok, az 1993-ban jött létre, de volt egy korábbi, még a régi érseki római katolikus tanítóképző korában, 1939-ben is létrejött egy hasonló nevű öregdiákok baráti köre. Néhány év működés után az aztán elhalt, a háború után már nem folytatódott, és aztán ezt élesztették újra 1993-ban a mai baráti körünk alapítói.
És hát mit is lehet tudni a baráti kör tevékenységeiről és a célkitűzéseiről?
A fő tevékenységünk igazából a nyugdíjas, most már nyugdíjas korban lévő egri prepások, régi tanítóképzősök, vagy most már inkább újabban a pedagógiai főiskola tanárképzős, volt tanárképzős diákjai, és más nyugdíjas pedagógusok is, akiknek a kapcsolattartása, a szellemi frissességének fenntartása, egészségügyi jólétüknek a segítése, egyfajta szórakozás is, egyfajta kulturális tevékenység is, kirándulások is, ezek vannak benne a mi tevékenységi körünkbe. Igazából az a célunk, hogy ezeket sikeresen végrehajtsuk.
Korábban már forgattunk Önökkel híranyagokat különböző taggyűlésekről, viszont ez nem került szóba, hogy Ön milyen pedagógiai szakon végzett.
Hát, én egy kicsit kívülről érkeztem, bár annyi közön van a prepásokhoz biztosan, hogy édesanyám és édesapám is prepások voltak, de Debrecenbe a Dócit végezték, és amikor ide került a pedagógiai főiskola, akkor Debrecenből ők így költöztek ide Egerbe, vele együtt itt tanítottak, nyugdíjazásuk itt voltak. Én nem tanári pályára készültem, Budapesten a Műszaki Egyetemen végeztem villamosmérnöki karon erős áramú szakon 1974-ben, de már abban az évben szeptember 12-től tanítottam az akkori egri alpári Gyula közgazdasági szakközépiskolában számítástechnikát, az egy új dolog volt. Később aztán elvégeztem a mérnöktanár szakot, és így kerültem tulajdonképpen a pedagógus pályára. Időnként elhagytam ezt a pályát, volt a kitérőim. Nyugdíjazásom előtt a Heves-megyei önkormányzatnak a művelődési és sportirodáját vezettem, tehát ott is volt azért kapcsolatom a pedagógusokkal, hiszen sok iskola tartozott oda hozzánk az irodához.
És aztán mikor csatlakozott a prepásokhoz?
2022-ben. Feleségem egy évvel korábban, ő vele egy nyugdíjas pedagógusoknak a, nem mondom, hogy baráti körét, mert nem volt egy hivatalos szervezet, de mégis az ő társaságukat segítettük, ami működött is, és most is működik a megyei könyvtárban. Ott jelent meg Sánta Boldizsárné Erzsike, ennek a baráti körnek a titkára, és mondta, hogy sok olyan rendezvényük van, amihez örömmel venni, hogyha csatlakoznánk, társulnánk, és akkor mind a ketten átjöttünk megnézni egy rendezvényt, tetszett is, feleségem rögtön tag is lett, én egy kicsit később, és végül 2022-ben köszönt le ennek a baráti körnek az előző vezetősége, az elnök úr is, a titkárasszony is, és akkor kértek fel ők, hogy legyünk mi az elnök, illetve a feleségem a titkár. Akkor kerültünk ide 2022. május 10-i közgyűlésen.
És milyen feladatai vannak elnökként?
Tulajdonképpen össze kell fognia ennek a civil szervezetnek a munkáját, ami abból áll, hogy kidolgoztunk egy éves munkatervet, azt jóvá hagyta a közgyűlés, annak megfelelően szervezünk kirándulásokat, ilyen belső rendezvényeket itt a Líceum épületében, mindig ha lehet, akkor a földszinten a könyvtár nagy olvasótermében. Mi ezt úgy hívjuk, hogy klubfoglalkozások, de rendszeresen járunk kirándulni is, most egy hónapon belül kétszer is voltunk Budapesten, és talán akkor 9 nap múlva készülünk Felsőtárkányba egy szalonnos ütésre, nyársalásra. Na, ezeket kell előkészíteni. És talán még egyet említenék, legjelentősebb rendezvényünk minden nyáron, június első felében a Prepa nap. Ebből most már a 31. ilyen Prepa napi ünnepség lesz. Ennek kulturális része is van. Az 50, 60, 65, 70 éve diplomázott tanítók, tanárok, ...nak a ünnepsége is ez. Díszoklevél átadás ugyan most nem lesz, eddig mindig volt ilyenkor, de most az nem lesz, viszont az ünnepség előkészítése most is szükséges. Ez az ünnepség június 3-án lesz, tehát ez is nem sokára van, egy kicsit ránk is égett a dolog. Gyorsan kell most már pontosítani azokat a dolgokat, amiket még nem látunk előre biztosan.
Hogyan néz ki egy ilyen prepanap?
Szentmisével szokott kezdődni 10 órakor, remélhetőleg most is úgy lesz, de éppen ezt még nem tudtam tisztázni, hogy vajon a keddi napon is ez rendelkezésre áll, ez a lehetőség nekünk, hiszen eddig mindig szombaton volt ez az ünnepé, most pedig hétköznap lesz kedden. Majd ezt követi egy szünet, és 11 órakor kezdődik egy kulturális ünnepség, egyúttal pedagógus napit is tartunk, ez most már néhány éve van így, ez hagyomány. Köszöntjük a pedagógusokat, a működőket is, aztán a nyugdíjasokat is, és ezek után a díszoklevelek átadására került sor idáig, most az idén már nem lesz. Sajnos a biológia törvényei nagyon erősek és megfelebeszhetetlenek. 5 olyan tagunk van most, aki az idén ünnepli, vagy éppen az 50., vagy 60, 65, illetve 70. évfordulóját. Na most ezért az 5 emberére egy külön díszoklevél átadó ünnepséget talán nem kellene az egyetemnek szervezni, akkor, amikor úgy is lesz egy ilyen majd szeptember 20-án, az alumni tagozat részéről díszoklevél átadó ünnepség. Na ez az 5 ember majd ott kapja meg a díszoklevelét, de azért mi itt most köszönteni fogjuk őket június 3-án. És ha minden igaz, akkor a végén egy kocintás, valamiféle büfé vagy ebéd is szokott lenni, ami lezárja ezt az ünnepséget. Talán annyi van most újdonságként, hogy rektor asszony vállalta, a prepás szellemiségről fog olyan módon előadást tartani, hogy az annak a paraméterei vajon mennyiben jelennek meg a képzés mostani szakaszában az egyetem újításai során. Tehát a prepás szellemiség megvalósulásáról fog majd egy tájékoztatást adni, az új dolgokat elmondja majd részünkre, ami a tanárképzés, pedagógus képzéssel kapcsolatos.
Én már számos taggyűlésen voltam, hiszen híranyagokat rendszeresen készítünk ezekről, és minden alkalommal azt látom, hogy ez egy nagyon összetartó közösség. Mi az az erő, ami összetartja ezt a közösséget leginkább? Mi ez a közösségtudat?
Hát azért nagyjából egykorúak vagyunk, bár én inkább a fiatalok közé számítok a 74,5 évemmel. A többség azért ennél idősebb volt. Talán mostanában fiatalodunk, az új tagok azok a nem régében nyugdíjba kerültek, tehát olyan 65-70 év közöttiek is vannak már. De igazából ez egy baráti kör úgy is alakult. És érdekes dolog, hogy annak idején ez a középfokra épülő pedagógus képzés, amelyik alsó tagozatos is évfolyamon tanítókat képezett. Ez valahogy egy nagyon erős közösség volt. Többségük nem helybeli volt egri, hanem kollégista, ez is összekapcsolta őket. Nagyon sok későbbi tanítás utáni rendezvényük is volt, késő délutáni, hétvégeken kirándultak, tehát ez egy nagyon szoros életközösség is volt. Na most, ahogy teltek az évek, 10 év, 20 év, 30 év, ennek az életközösségnek a nyomai azért megtalálhatók, baráti találkozók, évfolyam találkozók addig is voltak, és tulajdonképpen ez a mag alakította meg, 66 ember egyébként, 1993-ban ezt a Prepa baráti kört, vagy inkább úgy mondanám, hogy újra alakította ezt a Prepa baráti kört, és ez a szellemiség, ez a igazán baráti légkör, ez úgy néz ki, hogy sikeresen megmaradt mind a mai napig.
Jelenleg hány tagja van a társaságnak?
85 jelentem, aminek örülök is, hiszen a közgyűlésen készítettem egy névjegyzéket, minden évben készítünk egy ilyen hivatalos névjegyzéket, ott még 84-en szerepeltek, 84-en vagyunk, hiszen lett egy új tagunk, de sajnos el is hunyt egy tagtársunk azóta. Tehát ez a 84 fő is azért úgy értendő, hogy a rendszeresen a rendezvényeinkre elvárhatóan megjelenő résztvevő tagok száma azért az egy 30-40 fő. A többiek azok korábban voltak aktív tagok, most már a koruk, egészségi állapotuk változása okán nehezebben mozdulnak ki otthonról, velük inkább csak telefonon, esetleg e-mailben, számítógépes kommunikációval tartunk kapcsolatot, nem járnak be közénk rendszeresen, de egyébként, hát ha minden igaz, akkor az új tagok meg mindig az aktívabbak közé kerülnek be ebbe a baráti körbe, és így ez a frissítés, ez folyamatosan megvan.
Milyen gyakran vannak gyűléseik?
Havonta egyet tervezünk a Földszint 112-be, a könyvtár nagytermébe, de ezen kívül most már úgy néz ki, hogy rendszeresen van havonta egy külső helyszínen lebonyolítandó rendezvényünk, egy kirándulás, nyársalás, valami olyan, ami nem itt helyben a liceum épületében történik.
És ott vannak olyan taggyűlések is, amik jeles alkalmakhoz kapcsolódnak. Ezekről mesélne egy kicsit, ilyenkor mivel készülnek a taggyűlésre?
Minden évben megnézzük, hogy mi az az aktuális évforduló, amihez úgy illik igazodni azoknak, akik pedagógusok voltak, és hát többnyire a tudomány, a művészet, a kultúra területén dolgoztak. Ezért ebben az évben a Jókai 200 évforduló kapcsán készültünk arra, hogy Jókairól megemlékezzünk, ez már meg is történt. Még terve van a Rejtő Jenőről való megemlékezésünk is, ezt én vetettem fel, hogy hát a klasszikus irodalom nehezen fogadta őt be, de azért mai fejjel így visszagondolva gyermekkorunk vagy fiatalkorunk jelentős olvasás élményei közé tartoztak az ő könyve, és érdemes, megérdemli, hogy őróla is megemlékezzünk. Tavaly Petőfiről emlékeztünk meg, ja, és az idén még egy volt, József Attiláról is megemlékeztünk.
És ezek a megemlékezések hogyan zajlanak?
Valaki felvállalja, hogy felvezeti az illető személynek az életrajzát, életútját, általában internetről vagy más forrásokból vetített képeket tudok a hátterébe fölvezetni, és utána pedig mások is jelentkeznek, akik, ha költőről van szó, akkor a verseit elmondják, vagy elszavalják, vagy fölolvassák, de inkább fejből mondják, és ilyen módon emlékezünk meg róluk. Most is lesz majd a Prepa napon néhány vers, amelyiket nem sikerült elmondani akkor, amikor József Attiláról megemlékeztünk, és majd most fog elhangzani talán a műsor részeként.
És hát verselés mellett én már voltam olyan taggyűlésen, ahol éneklés is volt a nőnaphoz kapcsolódva. Erről mesélne egy kicsit?
Igen. A korábbi alelnök, aki most is alelnök, Elek Menyhért, ő az utolsó évfolyamon végzett tanítóképzőben, 1959-ben, ez az évfolyam már nem itt a líceumban tanult, hanem a Gárdonyi Géza gimnáziumban, de ugye ebből az évszámból is látszik, hogy azért már egy korosabb tagjaink közé tartozó úriember, és nagyon szeret énekelni. Ő a motorja ennek az éneklésnek. Nagyon sok olyan nóta van, Gárdonyi szerzett néhányat, tavaly a Gárdonyi év kapcsán is énekelt nekünk, meg máskor is, nőnap alkalmával is, télen esetleg a prepa karácsony ünnepség alkalmával is szoktunk énekelni. A régebbi tagok azok talán ebben képzettek is voltak, nem véletlen, hogy a prepa szellemiségnek egy része volt az, hogy zenei képzést is kaptak. Mondjuk ennek az is volt az oka, hogy míg a régi rendszerben az érseki tanítóképzőben nem csak tanítók, hanem kántorok is voltak, és annak az alapkövetelménye az volt, hogy énektudásuk legyen, és valamilyen hangszerismeretük is.
Ki és hogyan csatlakozhat önökhöz, ha esetleg kedvet kapott?
Aki pedagógus, és itt végzett a főiskolán korábban, vagy akár Sárospatakon, akár Jászberényben, bár akár ezen kívül máshol is, hiszen én is itt vagyok, és én nem tanítóképzőt végeztem, hanem mérnöktanárként kerültem ide, eljön egy rendezvényünkre. Nézze meg, hogy tetszik-e neki. Van egy internetes felületünk az egyetem honlapján, az uni.eszterházi.hu/prepa-ekke. Így talán elmondva kicsit bonyolul, de majd ha rákeresnek a Google-ben, hogy egri prepások, ha csak ezt beírják, ez az oldal akkor is meg fog jelenni, oda fognak kerülni. Ott látni fogják az éves munkatervünket, föl van téve most is, 2025. évi munkaterv, abból látszik, hogy mikor lesz legközelebb valamilyen összejövetelünk, oda csatlakoznak, az elérhetőségünk is megvan, telefonos elérhetőség is megvan, alapszabályunk is fönt van a dokumentumok között, abban az egész elnökség minden egyes tagjának a telefonos elérhetősége is megvan, tehát igazából információt tőlünk kérhetnek, és ha megjelennek ott egy rendezvényünkön és úgy döntenek, hogy később is szeretnének eljárni ezekre, akkor csatlakozhatnak. Egy belépési nyilatkozatot kell tenni, néhány adatra nyilván kíváncsiak vagyunk, de főképp arra, hogy mi az ő kedvenc témája, hogy szólítsuk, miről tudunk vele beszélgetni, milyen életkörülményei vannak abból a szempontból, hogy egyáltalán elvárható-e tőle, hogy vajon Egerbe rendszeresen havonta el tud-e jönni hozzánk, megengedi ezt az egészségi állapota, és ha igen, akkor tagnak, tagjelöltnek vesszük, aztán tagnak felvesszük. Ha ez egy kicsit nehezebben működik, de szeretne közénk tartozni, akkor pártoló tagnak fogjuk felvenni.
És mit kell tudni ezekről a pártoló tagokról?
Ők azok, akik nehezebben mozognak, és nehezebben várható el tőlük, hogy az egyes rendezvényeink, minden egyes rendezvényeinken megjelennek. Már annak is örülünk, ha évente a közgyűlésre el tudnak jönni, és megerősítik szavazatukkal az egész éves tervet, és egy kicsit rájuk is számítunk, hiszen véleményt mondanak, ötleteik lehetnek nekik is. Egyébként, ha ezt nem tudják megtenni, akkor körlevelet szoktunk nekik írni. Ha e-mail címük sincs, akkor postai levelet szoktunk nekik küldeni. Ezt azért aránylag ritkán, mondjuk egy évbe kétszer vagy háromszor. De megvannak azok a kapcsolatok, akik esetleg aktívabbak, és akkor ők meg tájékoztatják az ő környezetükben lévő pártoló tagokat.
Akkor így a prepa napon kívül milyen programokkal készülnek még a jövőben?
Annyit tudok, hogy júniusban lesz még egy találkozásunk, azt hiszem pont akkor lesz majd a Rejtőjenőről szó, és ezután július egy hónap szünet, majd augusztus végén újra találkozunk, szeptemberben lesz egy prepa tanévnyitó foglalkozásunk, klubfoglalkozás itt bent a Líceum épületében, kirándulást tervezünk Gyöngyösre, nem látom még előre, hogy vajon csak a természettudományos múzeumot nézzük-e meg, vagy esetleg mód lesz arra, hogy összekössük ezt a, majdnem kimondtam, hogy melyik egyház kincstárának megtekintésével is. Ezen kívül októberben és novemberben is fogunk találkozni, valószínűleg októberben a Gárdonyi Ciszterci Gimnáziumnak az 70 éves évfordulóját fogjuk megünnepelni, mert 70 éve vette fel a Gárdonyi nevet. Addig állami tanítóképzőként működött 1955-ig, majd utána már a Gárdonyi Géza állami tanítóképző volt, most meg ugye visszakapta az eredeti nevét, hogy Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, tehát ezt valamilyen módon azért megünnepeljük. Lesz még olyan rendezvényünk, talán ez az évzáró rendezvény az utolsó, ami a Fehér Asztal melletti rendezvény, ez a prepa karácsony, ilyenkor megint csak egy kis kulturális műsor lesz, és közte még, most majdnem elfelejtettem, pedig egy zenei rendezvényt is tervezünk, A Tittelpár könyvtár földszinti olvasótermében, a 112-es teremben kicsit méltatlan körülmények között, de nagyon sok zenei CD és DVD találhatott az ajtó nyílásban, polcokon. Ezeket szeretnénk megismertetni a tagjainkkal, és ehhez majd még kérek másoknak is segítséget. Én magam elég sokat meghallgattam ezek közül, és megdöbbentő mennyiségű az a zeneanyag, ami ott van, és szép kulturális szinten is magas szintű zeneanyagok. Ezt érdemes lesz egy vagy két találkozó kedvéért majd műsorra tűzzük október végén, novemberben. Hát így körülbelül ennyi az, amit most még erre az évre tervezünk. Sok ötlet van még, tagok közül mostan évközben is felmerül kirándulásokra. Például tervezni fogjuk, nem tudom, hogy az idén sorra kerül-e még, vagy majd csak a jövő évi munkatervbe fogjuk beépíteni, hogy Mezőszemerén és Aldebrőn van két olyan templom, ami a honfoglalást követő legrégebbi templomaink egyike. A Mezőszemerei biztosan a legrégebbi, az aldebrői templom is egy, hát egy 900 éve legalább meglévő templom, és környezetünkben van, hiszen nincs nagyon messze, ezt erre egy kirándulást fogunk tervezni. Ez lehet, hogy az idén már nem fér be, ha nem, akkor jövőre megcsináljuk.
És hát így végezetül ön szerint miért érdemes ehhez a közösséghez tartozni?
Idősebb korba azt tapasztaljuk, és ez talán nem is csak a mi tapasztalatunk, hiszen azért ez valahol egy törvényszerűség, hogy az emberek gyakran elveszítik azt a társadalmi kötődést, ami az aktív korukban ennek a társadalomnak a szövetébe beillesztette őket, abból kiszakadva egy kicsit nehezebben is találják a helyüket, gyakran magányosak is lesznek, hiszen a párjuk, élettársuk, feleségük, férjük elhalálozik, közvetlen környezetük elköltözik tőlük, fiaik, unokáik, nem biztos, hogy elérhető távolságban vannak hozzájuk képest, sokan vannak külföldön vagy az ország másik részében, tehát van egy elmagányosodási folyamat. Ennek az elmagányosodási folyamatnak a megállítása, visszafordítása nem lehetetlen, mi ezen dolgozunk, és hát aki közénk jön, az itt társaságot talál, hasonló korúakat, hasonló problémájúakat, esetleg segítséget is kap magánéleti problémájához. Mindenképpen egy hasznos, érdekes időtöltés.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és remélem, hogy a hallgatóink minél jobban megismerték a prepásokat a mai adásból.
Köszönöm szépen az érdeklődést, és hogyha úgy látják, látogassák meg a rendezvényeinket. Egyedül a közgyűlésünk az az éven egyetlen közgyűlés, ami elvileg egy zárt körű. Ott is vannak kísérők, de mondjuk ott azért igazából azokat látjuk szívesen, akik a tagjaink.
Lícómi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.